Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 167. dicséret első versét énekeljük. A 167. dicséret így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót. Dicsérjük tovább az Úr nevét, és énekeljük a 272. énekünk első 4 versét. A 272. dicséret így kezdődik: Mind jó, amit Isten tészen. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderét. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A 25. Zsoltár mind a 22 verséből. Tehát ezen a mai vasárnapon a 25. Zsoltárból szól Isten igéje, amely az első verstől így van megírva. Dávidé. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr. Ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van. Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadítsd ki, ó Isten, Izraelt, minden nyomorúságából. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálatelt szívvel állunk meg előtted. Magasztaljuk háromszor szent nevedet az életért, kegyelmedért, azért, hogy felvirathattunk és újra itt lehetünk, mégpedig a te jelenlétedben. Mert Urunk, olyan jó, hogy te még mindig vársz minket, keresel bennünket, mert azt szeretnéd, hogy létrejöjjön velünk és veled a nagy találkozás, hiszen életünk legnagyobb eseménye az, amikor veled találkozhatunk, amikor átélhetjük, hogy ott a Golgotánál vársz minket, és ott lehulhatnak rólunk a terhek, megszabadulhat a szívünk a bűntől, minden nyomorúságtól, félelemtől, fájdalomtól, és ahol egy új életet kezdhetünk veled, amelyet már végig a te vezetéseddel óhajtunk járni. Urunk, köszönjük, hogy te vársz minket, és azt szeretnéd, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön velünk, mert te szeretnél velünk jó kapcsolatban lenni, beszélgetni, És Uram, az, hogy mi is erre vágyakozzunk, az, hogy rád döbbenjünk, hogy mennyire szükségünk van rád, mennyire elhagyatottak vagyunk nélküled, mennyire szorongat minket ennek a világnak a sok baja és nyomorúsága, mennyi félelem tart hatalmába minket, nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, de Uram, ha hozzád jövünk, akkor minden kiszámíthatóvá válik, akkor átéljük, hogy nálad van az oltalom, nálad van a békesség, és nem kell félnünk, mert te gondoskodsz a tieidről, neked van gondod azokra, akik rád bízzák az életüket. És Urunk, az, hogy most igédre figyelve fölismerjük a te személyre szabott akaratodat, fölismerjük, hogy mi is a terved velünk, és Uram, az, hogy ebbe bele tudjunk simulni, elfogadjuk, amit készítettél, és legyünk készek megvallani a te nevedet, legyünk készek vinni az evangéliumot, a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt ebbe a világba, Uram, mert olyan nagy nyomorúság van, és senki és semmi nem segíthet rajtunk, csak egyedül te, Úr Jézus. És az, hogy erről tudjunk, merjünk beszélni, és kérünk most tedd nyitotta a szívünket a te igéd meghallására, és adj készséget az annak való engedelmességre. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 469. dicséret harmadik versét énekeljük. A 469. dicséret harmadik verse így kezdődik: Szabadságot adj nekem. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a már felolvasott 25. Zsoltár első 22 versében, ezen belül pedig a 4. és 5. versekben. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gyülekezet, foglalja el helyét. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai istentiszteleten, amikor Dávid király egyik imádságára, énekére figyelünk, és próbáljuk meg úgy figyelni rá, hogy mi is, ahogy ez a nagy király őszintén, odaállunk Isten elé, oda hozzuk az életünk minden problémáját, minden olyan gondját, baját, fájdalmát, a gyászt, amit egyedül nem tudunk elhordozni, amit egyedül nehéz megoldani, vagy hogy amire nem találunk vigaszt, reményt, segítséget, mert amint Dávid megtapasztalja, hogy Istennél van válasz, Istentől jön megoldás, Istentől jön erő, úgy ezt mi is megtapasztalhatjuk. Tehát a 25. Zsoltárt olvassuk most, hisz minden hónapban egy Zsoltárt veszünk sorra, és az elmúlt 3 hónapban egy úgynevezett szendvics Zsoltárt olvastunk, ami nem egy Zsoltár volt, hanem 3 Zsoltár. És most már azokon túl vagyunk, mondhatnánk, elfogyasztottuk a szendvicset, és remélem, hogy el is fogyasztottuk, olvastuk, és megtapasztaltuk, hogy az Isten eledele is erővé válik az életünkben. Mert a hívő ember tápláléka az az Isten beszéde. És akkor fogunk hitben növekedni, előre haladni, hogyha tápláljuk a hitünket, tápláljuk az életünket, és ezért lehetünk hálásak, hogy Isten ideadta az ő igéjét nekünk. Nem csak valamikor évezredekkel ezelőtt szólt, kiválasztott embereknek, hanem amit akkor szólt, mondott, azt leíratta, és így megmaradt a mi számunkra is. És hogyha keressük Istent, akkor van hova fordulni. Van egy forrás, ami hiteles, amiben átélhetjük, hogy itt Isten beszél magáról, Isten bemutatkozik, és Isten azt is elmondja, hogy ő milyennek lát minket. Tulajdonképpen a Szentírásban egy képet kapunk önmagunkról is. Egy igazi képet. Egy olyan képet mutat nekünk Isten magunkról, amit miután elkészít, nem teszi be semmilyen kép manipuláló programba, nem javít rajta, nem tünteti el azokat a részeket, amiket mi nem szeretnénk látni, hanem azt mondja, hogy ilyen vagy. És Isten azért mutatja meg az eredeti képet, mert közben elénk állítja a Bibliában az ő fiát, Jézust, és rámutat, és azt mondja, hogy olyan lehetsz, mint Jézus. Én azt akarom, hogy olyan légy, mint Jézus. Tehát megmutatja, hogy igen, még ettől messze vagy, még nem ott tartasz, de én azt akarom, hogy olyan legyél, mint ő. Őt adja nekünk mintául. És tulajdonképpen a hívő életnek, a keresztény életnek erről kéne szólni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy keresztények, meg kereszténység, akkor annak azt kéne jelenteni, hogy nagyon sok Jézushoz hasonló ember járkál ezen a földön. Ugye a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonló, Krisztusé. És jó föltennünk a kérdést és szembenézni ezzel, hogy vajon én hasonlítok-e Jézusra. Vagy legalábbis már elindultam-e e felé, a minta felé. Van-e már bennem ilyen változás, alakulás, hogy egyre inkább őhozzá hasonlítok, vagy ahogy Pál mondja, egyre inkább a Krisztus ábrázolódik ki bennem. Dávid még nem ismerte az Úr Jézust, de ismerte Istent. Ismerte azt az Istent, akiről Jézus azt mondja, hogy az én atyám, és a ti atyátok. És belegondoltunk ebbe, hogy Isten Jézus által atyánk. Ugye hányszor elmondjuk egy-egy Isten tiszteleti alkalmon az Úr Jézustól tanult imádságot, ami azzal kezdődik, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. És átéljük-e azt, hogy itt valami rendkívüli dologról van szó, mégpedig arról, hogy mi elveszett, nyomorult emberek, akiket Isten el is vethetne, azt mondaná, hogy nem foglalkozok velük, hiszen föllázadtak ellenem, ezt az embert, emberre az emberre ő odafigyel, fontosnak tartja, és Jézus által ad egy lehetőséget, hogy az ő gyermekei legyünk, ami azt jelenti, hogy Istent, a mindenek teremtőjét atyámnak szólíthatom. Ez egy óriási dolog, hogy úgy mehetek oda Istenhez, Jézus által, hogy azt mondom, édesatyám, apukám, de vagyok-e én már ilyen kapcsolatban vele? Tudom ezt mondani, hogy apukám? És hogy ez megnyugtató, ez erőt adó. No, Dávid így ismerte az Istent. Ilyen jó kapcsolatban volt vele, és a kapcsolatát az is kifejezte, hogy gyakran beszélgetett Istennel. Ugye, akivel kapcsolatban vagyok, azzal beszélgetek.
A kapcsolatnak a lényege ugye a beszélgetés. Hogy odafigyelünk egymásra, beszélgetünk egymással, és amikor egy ember az Istennel beszélget, azt imádságnak nevezzük. És Dávid imádkozó ember volt. Honnan tudjuk? Onnan, hogy a 150 Zsoltár jó része tőle származik. Tehát ő nagyon sokszor odaállt Isten elé, beszélgetett vele, sőt, azt is tudjuk, hogy ezek a zsoltárok, imádságok gyakran énekké alakultak át. Hisz Dávid zene értő és szerető ember volt. Ugye följegyezte a Szentírás, Sámuel könyvében olvashatjuk, hogy Dávid tudott hárfán játszani. És amikor még fiatal fiúként az apja juhait őrizte, a nyáj mellett nagyon sokszor úgy volt Istennel kapcsolatban, hogy elővette a hárfát, és elkezdett Istennek énekelni. Ami a szívébe volt, azt énekbe fordította bele, és elmondta, elénekelte az Istennek. Énekkel dicsőítette az Urat, és hárfán kísérte ezeket az énekeket, és annyira komolyan értett a zenéhez, és tudott jól játszani a hárfán, hogy erre fölfigyeltek. Észrevették, hogy amikor, tehát különbség van, hogy amikor Dávid veszi kezébe a hárfát, vagy valaki más veszi a kezébe a hárfát. Ugye nem csak az a hangsúly, hogy valaki jól ért egy zeneszerszámhoz, hanem ugye Dávidnál a különbséget azt jelentette, hogy a lelke is benne volt. Hogy ő Istennek játszott. Hogy amikor játszott a hárfán, jelen volt az Isten. És ezt észrevették. Észrevették. Most innen kiindulva arról is lehet beszélni, hogy a mindennapi életünk dolgait tudjuk-e úgy végezni, hogy észreveszik a különbséget. Hogy egy hívő ember ugyanazt csinálja, ugyanazt a munkát végzi, ugyanazokat a feladatokat teljesíti, ugyanúgy helytáll a családjában, ugyanúgy elmegy a munkahelyre, ugyanúgy ápolja a munka emberi kapcsolatait, de mégis másképp. Észre lehet-e venni a különbséget? Mert tulajdonképpen ezt jelenti hívőnek lenni, hogy így a mindennapokban van különbség az életünk vezetése, az életünknek a megélése során. Látják azt, hogy a nem hívők, hogy ezek másképp csinálják. Tehát a hívő nem attól hívő, hogy kiabáljuk, hogy mi keresztények vagyunk, meg keresztény állam, meg keresztény vezetők, meg nem tudom, hanem attól, hogy meg ugye milyen egyház vagyunk, hanem az, hogy látszik a különbség. És Dávidnál észrevették, hogy ő másképp játszik. Tehát ő ezt másképp csinálja. Van más zenész is. És mégis, amikor Saul királyt megszállja a gonosz lélek, vagyis egy lelkileg beteg, depressziós, lehúzó állapotba kerül, sőt veszélyessé válik mások számára, akkor Dávidot rendelik oda, hogy játsszon a királynak. Hogy játsszon a lanton, vagyis a hárfán. Vagyis Dávid hárfajátéka nyugtatólag hat a beteg lélekre. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy Dávid Saul király felé zeneterápiát alkalmaz, amikor játssza az ő zsoltárait, amikor hárfán kíséri az imádságait. És ez számunkra azt üzeni, hogy ez egy lehetőség, hogy mi is, amikor csüggettek vagyunk, amikor rossz a lelki állapotunk, akkor fordulhatunk mi is a zenéhez, az énekhez. Nem is kell túl messze menni, itt van az énekeskönyvünk, sőt, most már nem is egy van, hanem több énekeskönyv is. Kinyithatjuk, énekelhetjük a szövegét, mert ezek a szövegek, ezek Istenes szövegek, Istenről szólnak, őt dicsőítik, és amikor ezeket olvassuk, vagy énekeljük, akkor átmossa a szívünket, a gondolkodásunkat, és közelebb visz Istenhez. Sőt, ma már megtehetjük azt is, akinek van olyan eszköze és internet kapcsolata, hogy ezeket az énekeket meg is hallgathatjuk. Hogyha, mert ugye nagyon könnyen azt mondjuk, ugye amikor Istennel való kapcsolatról van szó, akkor olyan gyorsan és könnyen találunk ki búvókat. Ugye én éneklésről beszélek, akkor biztos sokunkban előjön, de hát én nem tudok énekelni. Én nem tudok hangszeren játszani. De milyen érdekes, ha más egyéb eseményen veszünk részt, ott úgy tudunk énekelni. Meg hányan tudnak? Akár a Mol Arénában, pár száz méterrel arrébb abban a másik épületben, ugye egy kocsmában. Hányan tudnak énekelni? Ugye, kimentjük magunkat. De nem tudok énekelni, lehet segíteni, meg lehet hallgatni. Munkavégzés közben, vagy munkában menet. Hát nagyon sokan amúgy is hallgatnak, ugye? Ma ez egy olyan, ez hozzá tartozik, ugye, hogy az ember nem tud ma csöndben lenni. Mindig kell valaminek szólni. És sokszor lehet hallani a lakásból, hogy valakinek az úton haladó autójába szól a zene. Ha ennyi erővel akkor bekapcsolhatjuk a keresztény éneket. Nem csak világi nótákat, slágereket, mert azok nem segítenek. De segít az, ahol Isten jelen van. Vagy egy Bach muzsika, amikor Bach Istennek játszott az orgonáján. Ez fölemeli a lelkünket, ez segít, ez előre visz minket. Tehát ilyen lehetőségeket ad nekünk az Isten. De tudunk-e, akarunk-e ezzel élni? Azt mondja Dávid, hogy Uram, hozzád emelkedem lelkem, lélekben, vagy hozzád emelem lelkemet. Az egyik ugye, hogy Istent így szólítja meg, Uram. Ugye, hogy Isten az ő életének a gazdája. Az Uram ugye azt fejezi ki, hogy én ismerem az Istent személyesen, hogy rábíztam az életem. És nekem Uram, gazdám, vagy mondhatnám, ő a főnököm. Mert a hívő ember főnöke, testvéreim, az egyház főnöke nem lehet más, csak Jézus Krisztus. Nem lehet egy ember, tehát vigyázzunk, óvatosak legyünk a propagandával. Nem egy ember a főnökünk, hanem a názáreti Jézus Krisztus. Az élő, föltámadott Jézus Krisztus a hívő ember vezetője. Ura, gazdája, királya. Ugye Pál apostol úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy ő a királyok királya és az uraknak az ura. A legfőbb úr Jézus Krisztus. De vajon a számunkra is ő a legfőbb úr? Istenhez emelem lelkemet, mondja Dávid. Lehet, hogy furcsáljuk, hogy hát hogy lehet a lelkünket fölemelni. Ugye magunkat föl tudjuk emelni. Ugye most már eljutottunk oda, hogy tudunk együtt szárnyalni a madarakkal. Beülünk a gépmadarakba és repülünk. Ezt értjük. De hogyan emeljük föl a lelkünket? Az Istenhez. hogy lehet a lelket kimozdítani, fölemelni. És ahogy Dávid fogalmaz, hogy lelkemet hozzád emelem, Uram, vagy hozzád emelkedem, ez azt jelenti, hogy először is ezt csak én tehetem meg. A lelkemet csak én tudom fölemelni. Csak én tudom odavinni Isten elé. Ugye ez, hogy fölemelni gyakorlatilag azt jelenti, hogy oda viszem a lelkem, a lényem az Isten elé. Oda viszem, és ezt én tehetem meg. Ehhez csendre van szükség. Arra, hogy megállok, félrevonulok, csendet tartok, és időt szakítok arra, hogy az Úrral legyek együtt. De mert amikor azt mondom, hogy fölemelem a lelkem, azzal azt fejezem, hogy Isten jelenlétében vagyok. Hogy most elszakadok a mindennapi problémától, gondoktól, és most ráhangolódok Istenre. Átélem, hogy itt van, és leborulok előtte. De ahhoz, hogy az ember oda vigye a lelkét az Istenhez, arra van szükség, hogy legyen bennünk vágyódás. Vágyódás az Isten után, hogy igen, én valóban találkozni akarok vele, és szeretném őt megismerni. Vagy igen, én most oda akarom vinni az életemet ő hozzá. Mert jó vele lenni. Ki miért keresi? Először azért, mert szeretnénk vele találkozni. Aki pedig már megismerte azért, mert jó az Úrral lenni, akarja a hangját, a szavát hallani, meg szüksége van az ő útmutatására. Az új szövetségben látjuk azt, hogy van egy ember, akit Zákeusnak neveznek, aki nagyon látni akarta Jézus. Egy lelkileg sérült ember volt ez a Zákeus. Megvetette a maga társadalma, mert vámszedőként elárulta a népét, a rómaiaknak dolgozott, sok nyomorúságot okozott nekik, mindenki megvetette, de egy idő után Zákeus fölismerte, hogy nem jó ez így, nem jó ez neki így. Ráadásul még egy nagyon alacsony ember is volt, tehát több szinten sérült az ő szívében, lelkében. És amikor rájön erre, hogy olyan nem jó nekem, akkor eszébe jut, hogy beszélnek itt az emberek arról, hogy eljött a Krisztus, a Messiás, és lehet, hogy Jézus az. És megfogalmazódott benne, hogy én látni szeretném, hogy ki ez a Jézus. És elindul ahhoz az úthoz, amelyen Jézust várják, hogy érkezni fog. De nem tud oda menni az út szélére, mert a tömeg elzárja előtte az utat. Mutatnám, kiszúrnak vele, na itt van ez, aki annyi bajt okoz nekünk. Mindig olyan sok adót kér tőlünk. Ő miatta vagyunk szegények, nyomorultak, na most egy kicsit bosszút állunk rajta, és nem engedik oda az út mellé. És Zákeus nem keseredik el, nem adja föl, hanem fogja magát, és fölmászik egy fára, fölemeli magát, kiemelkedik onnan a lehúzó körülmények közül, mert látni akarja Jézust. És mit olvasunk, hogy ugye Lukács evangéliumában, hogy amikor Zákeus fölmegy a fára, átéli, hogy Jézus ott van, megáll a fa alatt, föltekint rá, és lehívja őt onnan. Mert aki igazán akar vele találkozni, az átéli, hogy Jézus már elindult felé, hogy Jézus már ott van, és megszólítja őt. És hogyan élhetjük mindezt át? Úgy, hogy kezünkbe vesszük az igét, elkezdjük olvasni a Bibliát, úgy emelhetjük föl hozzá a lelkünket, szívünket, úgy indulatunk felé, ha elkezdjük olvasni. Mert az igény keresztül ő jön hozzánk, ő közelít az életünk felé. A Bibliából ismerhetjük meg, hogy kicsoda az a Jézus. És jó, hogyha olvassuk, jó, hogyha keressük benne az Urat. Aztán Dávid elmondja, hogy megvallja szinte Isten előtt, hogy benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. De egy nagyszerű vallomás, hogy ő bízik az Úrban, vagyis az élete minden kérdését rábízza Istenre. Bízik benne, mert ismeri, tudja, hogy kicsoda, tudja, hogy Isten ma is ugyanaz, mint aki korábban volt. És ez ad nekünk is erőt ahhoz, hogy tudjunk benne bízni. Hogyha tudom, hogy Isten ma is ugyanaz, mint volt 2000 évvel ezelőtt, ugyanolyan csodákra képes, mint volt akkor, képes volt akkor. És Dávid, amikor az Úr iránti bizalomról beszél, és arról, hogy bízom benned, ne szégyenüljek meg, akkor gondolhatunk arra az eseményre, amikor ő Góliát ellen állt ki pár viadalra. Ugye emberileg nem volt esélye, hisz ő egy fiatal fiú volt, aki még a kart forgatáshoz sem érte. Góliát meg egy hatalmas termetű ember, aki a filiszteusok legtapasztaltabb harcosa volt. Senki nem mert kiállni vele, csak Dávid. De hogyan állt ki? Úgy, hogy az Úrban bízott, hogy hitte, hogy igen, én az Úr neve által legyőzöm Góliátot. Még meg is mondta neki, hogy te karddal, fegyverrel, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael Istenének a nevében megyek ellened, aki a kezemben téged, és legyőzlek. És tudta, hogy nem fog megszégyenülni, mert győzni fog Isten nevével. Mi lett volna a megszégyenülés, ha nem győz? Ha Góliát győz, akkor a filiszteusok leuralják őket, és azt mondják, na, a ti istenetek, csak ennyit ér. Csak ennyit ér. De tudta, hogy Isten hatalmasabb minden bálványnál és minden erőnél. És így győzött. De amikor azt olvassuk, hogy ne szégyenüljenek meg, akik benned reménykedjenek, senki ne szégyenüljön meg, akkor van olyan fordítás, amely azt mondja, hogy senki meg nem szégyenül, aki benned bízik. És ez már egy válasz, egy bizonyságtétel, hogy én megtapasztaltam, hogy aki benned bízik, Uram, az nem szégyenül meg. Mert azt te nem hagyod magára, nem hagyod cserben. Mert testvéreim, az Isten nem olyan, mint mi. Az Isten egészen más. Az Isten nem hagyja az övéit magára, nem hagyja cserbe, nem hagyja segítség nélkül. És jó, hogyha ez ott van a szívünkben, erre tudunk építeni. De látjuk, hogy a zsoltáros nem csak akkor kiált Istenhez, amikor baj van, hanem akkor is, amikor úgymond nincs veszélyforrás, de tudja, hogy neki mindig szüksége van Isten vezetésére, útmutatására, és ezt mondja, utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg, vezess hűségesen, taníts engem. Tehát Dávid a király, aki egy népnek a vezetője, eljut oda, hogy neki is szüksége van vezetésre. Hogy ő sem tud mindent. Hogy neki, mint egy királynak, szüksége van arra, hogy tanuljon. És kitől akar tanulni? Istentől. Azt mondja, ismertesd meg velem a te utaidat. Hogy én magamtól nem tudom, hogy Isten merre akar engem vezetni. Nem tudom, hogy mi a terve az életemmel. Sőt, nem tudom azt sem, hogy mikor, mi a jó és a helyes. Hiszen látjuk Dávidot sokszor úgy imádkozni egy csata előtt, hogy azt kér Istentől, mutasd meg! hogy most hogy támadjak az ellenségre? Támadjak, vagy várjam, hogy ők megtámadnak? Jobbról menjek, vagy balról, előről, vagy hátulról? Egy király, aki a hadsereg vezére is, nem azt mondja, én mindent tudok. Azt mondja, Uram, te taníts, mert nem tudok mindent. Szükségem van tanulásra. És testvéreim, ez fontos útmutatás, hogy mi magunk is fölismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy az Úrtól tanuljunk. Hogy beiratkozzunk az ő iskolájába, ahol ő a tanár és a Biblia, a tankönyv. Igen, szükségünk van rá. Lehet, hogy azt mondjuk, mit tanulhatnák Istentől. Ugyan már, mit nekem a Biblia? De testvéreim, ha őszintén szembenézünk magunkkal, azért látni kell, mennyiszer elrontjuk az életünket. Mennyi rossz döntést hozunk az életünkben. Aztán ennek a rossz döntésnek mennyi rossz következménye van családokban, párkapcsolatban. Mennyi rossz következmény, mennyi fájdalom, tragédia van azért, mert azt hiszük, hogy mi mindenhez értünk és mindent tudunk. És nem ismerjük fel, hogy nem ismerjük az életet. Nem értünk hozzá. Az életet tanulni kell. De kitől? Aki a legjobban ért hozzá. Jézustól. És Dávid ezt fölismerte. És kéri, hogy az Úr tanítsa, vezesse őket. Vezesse őt. És amikor az Úr iskolájába beiratkozunk, ugye az is lényeges dolog egy iskolába, hogy egyik osztályt követi a másik. Ha egy gyerek nem lép egyik osztályból a másikba, hanem mindig ugyanazt ismétli, akkor nem fog előre haladni, növekedni, ott valami baj van. És néha, mintha a hívők mindig az első osztályt járnák. Olyanok vagyunk, mintha egy gyerek egy életen keresztül mindig csak írni tanulna, olvasni tanulna, meg számolni. És mintha mi hívők ilyenek lennénk. Hogy nem látszik, hogy előre jutunk a hitünkbe, hogy van növekedés, hogy a keményebb eledel is már elfogadható a számunkra, már tudjuk fogyasztani. És az Úr Jézus ugye a tanítványokat is oktatta, tanította. Ezért nevezzük őket tanítványoknak, mert tulajdonképpen egy iskolázáson vettek részt, ahol Jézus volt ennek az iskolának a vezetője. Ahol tanította őket, de úgy tanította, hogy amit elmondott nekik elméletbe, az gyakorlatban be is mutatta. Mert a hitünk, a keresztény hit, a Biblia tanításai, azok nem csak elmélet, hanem gyakorlat. Jézus bemutatja, hogy ezt hogy kell megélni a mindennapokban. És jó, hogyha így figyelünk rá. Aztán Dávid elmondja, hogy kéri az Urat, hogy vezess hűségesen, taníts, mindig benned reménykedem, és Károli ezt úgy fordítja, hogy Istenem, minden nap várlak téged. Tehát ez az igazi kapcsolat az Úrral. Minden nap várok rá. Hogy minden nap vágyakozom, hogy megjelenjen, én találkozni akarok vele. Én magamnak úgy írtam föl, és ki is mondom, ez olyan, mintha azt mondaná Dávid, hogy én minden nap randevúra készülök az Istennel. Olyan akarok vele találkozni, mint amikor egy ember randevúra készül. Amikor találkozni akar valakivel, akit szeret, aki után vágyakozik. Hogy az Istennel való kapcsolat az nem egy muszáj valami, hanem innen bentről fakad, hogy én vágyom rá minden nap, és várok rá, és addig nem akarok tovább lépni, amíg nem élem át, hogy itt van. Szer hallottam egy igehirdetőről, aki azt mondta, hogy addig nem megyek föl a szószékre, amíg nem élem át, hogy Isten szól hozzám, mert nem akarok úgy fölállni oda, hogy nem hallom az ő szavát, hogy nem tudom, hogy ő mit akar általam mondani. Lehet, ha ehhez tartanánk magunkat, ritkán lenne Isten tisztelet. Vagy nem akkor lenne az Isten tisztelet, amikor ki van hirdetve, De milyen nagy áldás, amikor átéljük, hogy várhatom, és ő jön, mert aki az Úrra vár, az nem hiába vár. Aztán Dávid, amikor várja az Urat, azért tudja, hogy neki hogy kell őt várni, hogy hol a helye, hogy ő bűnös ember, és bűnbánattal várja. És tudja azt, hogy Istennél van bűnbocsánat, ugye lassan közeledünk a nagy héthez, jön a nagy péntek, látjuk majd a keresztet, és de jó lenne átélni, úgy igazán, hogy az a kereszt azért állt föl, mert Isten ott készítette el a bűneimre a bocsánatot, ott készítette el az új életre vezető utat Krisztusban. Ugye állandóan az Úrra néz a szemem, állandóan, nem csak néha, hanem mindig vele vagyok kapcsolatban, mindig figyelek rá. Nem csak akkor, amikor valami olyan nagyon nehéz döntés előtt állok, mindig ráfigyelek. És vajon ráfigyelünk-e? És Dávid azt is elmondja a számunkra, hogy amikor, hát így mondja, hogy mert magányos és nyomorult vagyok, fordulj felém, Uram. Hogy amikor átéli az elhagyatottságot, az egyedüllétet, a magányt, mit csinál? Hogy megossza az Úrral. Nem elkeseredik, hogy jaj, de magányos vagyok. Hogy nincs senkém. Hanem az Úr elé áll és kéri őt, hogy fordulj felém, könyörülj. És amikor ezt elmondja, átéli, hogy már nincs egyedül. De húsvétkor a tanítványok siratják Jézust, és egyszer csak átélik, hogy a bezárkózottságukba megjelenik a feltámadott Úr, és azt mondja, békesség néktek, ne féljetek, én vagyok. És hogyha így felé fordulunk, ezt mi is átélhetjük. Vagy jó volt olvasni, hogy a enyhés szívem szorongását. Ez is úgy megrendített, hogy már Dávid is szorongott. Valami szorította az ő szívét. És mit kezd ezzel a szorongással? Az Úrtól kéri a segítséget. És mi a segítség? A szabadítás. Hogy a szabadíts meg. Hogy az Úr meg tud szabadítani a szorongásból, a félelemből. És adja az Úr, hogy mi is megtapasztaljuk ezt. Átéljük ezt a szabadítást, ezt a feloldást. Ugye, mert hozzád menekültem. Tehát életünk nehéz pillanataiban, ha menekülünk, akkor az Úrhoz meneküljünk. Ez az egyetlen jó menekülési útvonal. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük az igét, és jó látni Dávidot, hogy minden élethelyzetben megtalálta a hozzád vezető utat, és tudott téged dicsőíteni, és ebben a dicsőítésben átélte, hogy jelen vagy, hogy lehullanak róla a terhek, és felszabadul a szíve, a lelke. Köszönjük, hogy ehhez használta a hárfát és a hangszert, az éneket, és add Uram, hogy mi is merjük használni az énekeinket, merjünk énekkel dicsőíteni téged munkavégzés közben is, ha erre lehetőségünk van, és hadd éljük át, hogy a tőled való ének, zene, a tőled való szöveg gyógyítja a mi lelkünket. Kérünk, Urunk, hogy ahogy Dávid hozzád emeli a lelkét, hadd tudjuk mi is ezt megtenni. Hogy legyen ilyen vágy a mi szívünkbe, hogy mi eléd akarunk állni, hogy keresünk egy helyet, ahol elcsendesedhetünk, és átélhetjük, hogy te megszólítasz minket a te igédből. És Uram, szeretnénk mi is tőled tanulni, előbbre jutni a hitünkben, és kérünk, úgy formáld a mi életünket, hogy látszódjon az a különbség, hogy mi igenis másképp éljük meg az életünket, mint ahogy azok élik meg, akik nem hisznek benne. Hogy legyen az egyháznak látható a hite, látható az életében az, hogy hozzád tartozik. És így tedd áldássá az életünket, ad, hogy mindenben hozzá tudjunk, Uram, menni. Tőled várjuk a segítséget, az útmutatást, és köszönjük, hogy Te igéddel tanácsolsz, tanítasz minket. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, a megfáradtakat, egyedül élőket, adj a számukra erősítést, gyógyulást, add, hogy átéljék a veled való közösséget. Könyörgünk, Uram, gyászoló testvéreinkért, akik ezen a héten is koporsó mellett álltak. Uram, Te töröld le a szemükről a könnyet, adj nekik békességet, és ad nekik a tőled való látást, hitbeli reménységet, hogy Te győztél a bűn és a halál fölött, és ezért nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé, Tiéd az utolsó szó, és add, Uram, hogy így tudjanak hittel beléd kapaszkodni, így a számukra vigaszt és reménységet. Kérünk így a gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, s a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhadad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Hirdetem, ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap, virágvasárnap, délelőtt 10:30-tól lesz istentisztelet itt a templomban. Hirdetem, hogy a jövő héten 19-én, 20-án, 21-én és 22-én Nagymegyeren este 6 órától Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor evangelizációra jára kerül sor. Tehát jövő héten 19-től 22-ig 6 órától Bódis Miklós fog igét hirdetni. Az elmúlt héten koporsó mellett kellett megállnunk. Kovács József testvérünk életének 63. esztendejében elhunyt. A koporsó mellett Pál apostol korintusiakhoz írott első leveléből szólt Isten igéje, az ő vigasztalása, a 10. fejezet 13. verse alapján. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Kedves gyászolók, amit Pál leír, hogy Isten hűséges, ez a lényeges. Hogy Isten hűséges, vagyis lehet rá számítani, ő nem hagy minket magunkra, a gyászolókat sem. És oda lehet menni hozzá, kérni az ő vigasztalását, ugye a gyász, a haláleset, az egy megpróbáltatása az életünknek, de azt mondja, hogy nem hagy minket erőnkön felül megpróbáltatni, tudja, hogy mennyi a mi tűrőképességünk, és odaáll, erőt ad, szabadulást készít Jézus Krisztusban, és adja az Úr, hogy vigaszt, békességet, reménységet találjanak. A reménység és a békesség Jézus feltámadásában van, mert ő győzött a halál fölött, és adja az Úr, hogy ez ne csak egy szólam legyen, hanem valóban legyen az életünknek egy olyan alapja, amire rá tudunk állni, ami megerősít, ami békességet ad, És ebben benne van, hogy Isten hűséges, hogy minden nap oda mehetünk hozzá. Várja, hogy megszólítsuk, várja, hogy figyeljünk rá. És így adjon az Úr a gyászoló testvéreknek, a gyülekezetnek békességet, reménységet az ő kegyelméből. Hirdetem, hogy akik 2024-re a kálvinista szemlét megrendelték, be lehet fizetni a pénztárosunknál az évi díjat, ami 11 euró. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a már megkezdett énekünk, a 272. dicséret 5.-6. verseit, az 5. vers így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen.